Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Két ütemben összesen 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak a honvédelemben szolgálók és a sportfeladatokat ellátók. A támogatás évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő összeg, amely a közszolgálatban dolgozók széles körének jár. A házasságkötések szempontjából is jól indult 2026. Januárban 2100 pár kötött házasságot, ami 31%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest, és ez azt jelenti, hogy 5 hónapja folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közlése szerint ez tavaly szeptember óta 15%-os növekedés. Február közepén élesedett a vállalkozói ügysegéd, amely a NAV ügyfélportál részeként az egyéni vállalkozók bejelentéseinek kezelésére szolgál, és ezeknél az ügyintézéseknél átveszi a webes ügysegéd szerepét. Március 1-ig a régi felület, a webes ügysegéd is használható, de ott ezután már nem lehet ilyen bejelentést indítani, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csalók a Magyar Államkincstár nevével élnek vissza. Az államkincstár nevében e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket számlakivonat letöltésének tárgyában, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Fontos tudni, hogy a kincstár számlakivonatot nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére. A kincstár sajtóközleményben hívta fel az ügyfelek figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik. A linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl. Amennyiben valaki a hamis levélben elhelyezett linkre kattintott, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről. Továbbá érdemes a letöltés tényét jelezni a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a kincstár bármely ügyfélszolgálatán. Az Energiaügyi Minisztérium közlése alapján újból elérhető a lakossági távhőpályázat. A tárca híradása szerint a keretösszeget 4,1 milliárd forinttal emelték meg, így a társasházak ismét jelentkezhetnek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra. Az első körben 900 pályázat érkezett meg a minisztériumhoz. Minimum 50%-kal emelkedhetnek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi fél év során, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, az egyetemekhez érkezett plusz forrásokból az intézmények saját szempontjaik szerint dönthetnek az ösztöndíj emelésről, ami az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeket is érinti. Egységes felső határt vezethet be Brüsszel a készpénzes fizetésekre, írja a híradó.hu. Nem engedélyeznék a 10.000 eurót meghaladó tranzakciók esetében a készpénzes fizetést 2027-től az Európai Unió tagállamaiban. Az uniós hatóságok érvelése szerint az intézkedés célja a nehezen nyomon követhető pénzmozgások visszaszorítása, az adó elkerülés és a pénzmosás elleni küzdelem erősítése, mivel továbbra is kedvelt fizetőeszköz a névtelen tranzakciókat lehetővé tévő készpénz a bűnszervezetek körében. Az új szabályozás értelmében a 10.000 eurót meghaladó ügyleteket kizárólag hivatalosan nyomon követhető fizetési módszerekkel lehet majd lebonyolítani, például banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, vagy más egyértelmű pénzügyi nyomot hagyó eszközzel. Ezzel párhuzamosan az Európai Parlament dolgozik a digitális euró bevezetésének előkészítésén is. A központi banki digitális valuta online és offline formában egyaránt működne. A tervek szerint az új fizetőeszköznek széles körben elfogadottnak kellene lenni az unió egész területén, és biztosítania kell az egyetemes hozzáférést. Híreink végén az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől kissé vastagabb felhők érkeznek, így helyenként már lehetnek erősen felhős időszakok. A nyugati tájakon elvétve zápor nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között valószínű. Keleten, észak-keleten ettől hidegebb is lehet.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ő hozzá megyek Szent Ferenc drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Vértesajai László naplójegyzete. Alig ért véget a 2025-ös Szent Év, idén Vízkereszt ünnepén, másnapján már is meghirdette Ferences rend 14. Leó pápa hozzájárulásával a különleges Szent Ferenc évet, Assisi nagy szentje halálának 800. évfordulója alkalmából, 1226-2026. Ebbe az ünnepi keretbe illeszkedik az Assisi Szent Konvent döntése, hogy Szent Ferenc földi maradványait, amelyet a bazilika altemplomában húzódó kriptában egy kő szarkofában őriznek, ahogy azt eredetileg eltemették, és nyilvánosan is látogatható, idén február 21-e és március 22-e közt a Szent Ferenc bazilika altemplomában nyilvános közszemlére teszik, ilyen módon először a történelemben. Rádión felelős szerkesztője múlt vasárnap elzarántukott Assisibe Szent Ferenchez, és most megosztja a kedves hallgatókkal lelki élményeit. Ő hozzá megyek, Szent Ferenc drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Vértesajai László naplójegyzete. Isteni sugallatra, menj csak, veled leszek, indult a útnak múlt vasárnap hajnalban. Aludt még a város, csendben kisurrantam Assisi felé. A városon túl hófehéren deres a zöld mező, pár fok fagypont alatt, de lassan már pirkadni kezd. Ez Szent Ferenc órája, amikor fölkel az ő naptestvére, és megcirógatja Poverello arcát, aki Laverna közel 1000 méteres hegyoldalán, szinte már teljesen vak szemeivel belemártja arcát a fénybe. Nem lát, de lángol az arca, és ekkor születik a naphimnusza. Azt érzi magán, Isten tekintetét, amit kedves juhocskájának, Leó testvérnek a kérésére írt áldásként. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Mutassa meg neked arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békét. Áldjon meg téged az Úr, Leó testvér. Testén már az öt sebhely arcán a rőt napsugár az Úr tekintetével. Ő hozzá megyek, drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Kezemben a rózsafűzér is, nem is sejtem, hogy életem egyik legrózsafűzéresebb napja előtt állok. Nem terveztem én semmit, nincs itt semmiféle jezsuita megkülönböztetés, egyszerűen odabíztam magam a gondviselésnek. Tegnap február 21-én szombaton emelték fel Szent Ferenc földi maradványait, és tették ki közszemlére, most vasárnap pedig már látogatni lehet. Először történik ez, 800 év óta. Történelmi esemény. Tudtam, ezrek és ezrek kerekednek fel, hogy lerújják tiszteletüket a szent előtt, így hát nem sok esélyem volt arra, hogy bejussak hozzá. Mégis útra keltem. Imádkozom a rózsafűzért, közben arra gondolok, hogy nekem jó lesz még a bazilika oldalán is, pár méterre tőle, behunyom a szemem, és már is mellette vagyok. Assisit szeretem a kertek alul becserkészni, ismerem az utat, így Rivotortónak tartok, ahol az első regula pápai szóbeli jóváhagyása után Francesco első kicsi közösségével megtelepedett. Első ház, első szeretet. Tovább indulva táblát is látok az útszélen, hogy Assisi Città di San Francesco, Szent Ferenc városa, Assisi, és önnek a testvérvárosok nevei. Ez mindig meghat, és olyan gombócos torokkal olvasom, először Betlem, aztán ABC sorrendben az Egyesült Államok béli San Francisco, majd Santiago de Compostela, és végül Szent II. János Pál pápa Vadovice szülővárosának a nevét. Egy kis podéra tanya mellett mimózafa áll teljes díszében, és vakító sárga színnel hirdeti a tavaszt, amelynek errefelé ő hivatalos hírnöke. És a mimóza mögött a szent város sziluettje, a Santa Chiara bazilika a tornyával. Látom, szeriden hívogat. De előbb az innét már csak pár kilométerre álló falakon kívüli San Damiano, ahol a parkolóban leteszem a kocsit, és gyalog indulok fölfelé a még jócskán néptelen városnak. Az új kapun Porta Nova-n át elsietek a Santa Chiara bazilika mellett, majd keresztül vágok a főtéren, ahol még eredetiben áll a 2000 éves egykori Minerva, mára már Mária templom, szemben a városházával, és fölfelé sietek, hogy a Szent Ferenc bazilikát föntről és keletről közelítsem meg. Ez az odaérkezés, a hozzálépés nagyon fontos, mint a zenei prelúdium az első nagy tétel előtt. Hátam mögül éppen szembe kapja a fényt a bazilika homlokzata, ragyog a késő román koragót, fehér rózsaszín kő ötvezet, hunyorog még a rozetta a rózsaablak is. Itt fönn a magasból letekintve valami fontosat lehet megérteni éppen ebből a pozícióból. A Poverello bazilikája a középkori városfalunk kívül épült, egy hozzá egészen közeli dombon, ahol a törvényes halálos ítéleteket végrehajtották, ezért is nevezték Collis Inferninek, a pokol dombjának. De hát, kérdezheted joggal, pont ide kellett építeni az ő templomát? Igen, éppen ide. Döntöttek róla az első minorita szerzetesek, azért, mert Jézus is kivégzések helyén, a Koponyák hegyén, két gonosz tevő közt halt meg, éppen a városon kívül. Az a Ferenc ugyanis, aki életében egészen páratlan módon követte a Názáretit, éppen a halálában el nem pártolhatott tőle. Nem volt ez könnyű döntés az első ferenceseknek, mert a Porciunkula mellett maradt spirituálisok, a ferencesek, azt szerették volna, hogy Ferenc atyjuk testét ott temessék el, ahol 1226. október 3-án tranzitált, átment az atyai házba. Végül Szent Ferenc egykori atyai jó barátja, Hugo bíboros, akkorra már 9. Gergely pápa döntött el a kérdést, mégpedig egy keresztség formájában. Azt a kivégzés dombot becsületesen megkeresztelte Collis Paradisi, paradicsom dombja névre, és jó másfél évvel a szent halála után, 1228-ban a San Giorgio templomban, ahol eltemették a Poverellót, oltárra emelte a holttestét, vagyis szenti avatta. Nem sokkal később a közeli Perugiában ismét Assisibe jött a pápa, ezúttal már azzal a szándékkal, hogy letegye az új templom alapkövét. A szűk és meredek dombháton éppen csak elfért egy nagyobb fajta bazilika, és mellette, mögötte egy terjedelmes klastrom, a Szent Konvent, a konventuális ferencesek, nálunk minoriták, anyarendháza. Két évvel később már állt az altemplom, és 1230-ban a San Giorgio-ból áthozták immár Szent Ferenc holttestét, és eltemették a főoltár alatt. Amikor pedig a felső templom is elkészül, és Giottói kifestik, a Poverello földi maradványai tartalmazó egyszerű kőszarkofágot egészen mélyen a kőkemény sziklába rejtik, és telnek múlnak az évek, évtizedek, évszázadok, míg nem 1818-ban 7. Pius pápa engedélyével, mint hogy pápai bazilikáról van szó, feltárják, a holttestet azonosítják, és mélyen az altemplom alatt jó pár méterrel egy szűkebb kriptakápolnát alakítanak ki, hogy a hívek immár közvetlenül a szent sírja előtt imádkozhassanak. Ennyit jelent a történelem, a valóság pedig az, hogy látom a tenger tömeget az altemplomba fölvezető zarándok udvarban. Sorbanállás, ellenőrzőpont, engedélyek, minden megy szép rendben, csak éppen nem nekem. Marad a rózsafüzér és a templomfal. Ott meghúzom magam. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk. Kérem, és a Szűz anya velem imádkozik, sőt, még arra is int, hogy próbálkozzam, mint rádiós. Tegnap egészen záróráig 7:30-ig dolgoztál, menj és mondjad, biztat, mint Kánában. Én azonban nem ilyen fajta vagyok, tehát szabódom, és őszintén ügyetlenkedem, mire kérésemre egy szervező fajta felkiált. Ott van éppen Giulio testvér. A nevezett Giulio testvér egészen fiatal. A konventuálisok szürke kapusztins csuhájában erre fölkapja a fejét, és odajön. Kérdi, miben segíthet? Szent Ferencelőt szeretnék imádkozni, és aztán hírtani erről, a személyes élményről, beszámolnik róla a Vatikáni Rádióban. Mint később kiderült, ő a Szent Konvent kommunikációs igazgatója, aki engem azonnal kollégának hív. Szó szerint kézen fog, és betész a sorba, de már bent az altemplomban. Ad egy névjegykártyát is, ha netán még később tudna valamit segíteni. Ettől kezdve egyéb nem is történik, csak lassan araszolunk előre a csigavonalas kordonok között. Ismerős a hely, nagyon sokszor jártam itt, ismerem a kápolnákat, Cimabue, Giotto, Simone Martini, Lorenzetti freskóit, de most mindez nem fontos. Egyedül csak ő, akinek testét, földi maradványait megőrizte az idők ura. A dicsőséges olvasót imádkozom, és bár nem beszélgetünk egymással, lassanként szemlátomást megismerkedünk a szomszédjainkkal. Tényleg, miféle sokszínű népség vagyunk, nincs kategória, amely ne lenne itt. Egyháziak, papok, férfi és női szerzetesek, Teréz anya indiai nővérei, feketék, fehérek, mosolygós és udvarias japánok, szőkehajú szlávok, mind-mind egy család. Családok is jönnek, egy anya ölén hordja alvó kisgyermekét. Valahogy Szent Ferenc családja, de még inkább Isten népe vagyunk. Teszem hozzá, Isten szent népe, nem is annyira morális értelemben, hanem a szív szándékában. Hogy mit is tud csinálni, az a pár maréknyi csont törmelék, immár 800 évvel annak utána, hogy elrebben belül a lelke az atya kebelére. Frissen él még bennem boldog Cselánói Tamás róla írt, és a napokban újraolvasott első életrajzának vallomása, ahogy megélték szeretett atyuk tranzitusát az első ferencesek. Ő pedig visszakérezkedett a számára legkedvesebb helyre, arra a földarabocskára, a porcinkulai szerzet mellé, és maga mellé kérte két különösen így szeretett testvérét. Jöttek is Angelus és Leo testvérek, és az atya parancsának engedelmeskedve, a közelgő halálára való tekintettel, újongó lélekkel és messzecsengő hangon elénekelték az Úr dicséretét, vagyis az ő naphimnuszát, benne a nemrég hozzáírt és most elvenedő sorokkal. Áldjon Uram, nővérünk a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadták, te szent akaratodnak. Utoljára pedig ez a drága jó bibliás ember, Szent Ferenc, előhozattatta az evangéliumos könyvet, és felüttetve azt olvasták neki. Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Lám, mennyire egyek még a halálukban is. Olvasás után felővezték az atyát pezeklőővel, hamuval meghintették, és a földetett testét imádkozva körülvették az ő juhocskái, amikor íme, szentséges lelke elvánt a testétől, és beletemetkedett az örökfény mérhetetlen tengerébe, teste pedig elaludt az Úrban, ahogy Cselánói Tamás írja. Ezt olvasva be kell csukni a szemet, és sokáig kell finoman hallgatni. Az altemplomban halk meditatív zene szól. Lassan libasorba rendeződünk, és egyszer csak ott állnak a szentély előterében a bronz koporsóra helyezett üvegkoporsó előtt. Sanctus Franciscus 1182-1226. Meg sem állhatunk, lassan lépdelünk, közben látom a számtalan csont alakkal kirajzolta emberforma testet. Egyik sarokban mérték 139 cm. Magamhoz mérem, és Jézusra gondolok, aki tényleg a kicsiket hívta. Engedjétek őket hozzám. Ferenc pedig ment, és mint a megtérése utáni 20 esztendőben is megszámlálhatatlan sok ember vezetett az urához, úgy ment minden tovább tranzitusa után is. 800 év óta, az a mindössze 139 centis apró emberke a világon könnyen meglehet, a gondviselésnek talán a leghatékonyabb eszköze lett, és maradt, mindmáig. Ha a szívemre hallgatok, magamhoz ölelném az üvegkoposót, de rövidre fogom magam, és lehajolva éppen csak megsimogatom. Pár másodperccel ott marad a kezem, de jó is, hogy ezt megtettem, mert amikor a jobboldali kereszthajó lépcsőjén kiérek a Szent Konvent kolostor udvarára, érzem, ott maradt az ő érintése rajtam. Ahogy tranzitusa előtt az övéi kérték az áldását, úgy most én ezt az érintést veszem a Poverello áldásának. Hogy mi is történt még aznap, talán még megírom nektek, de igazából úgy jártam tovább a várost, mint Szent Ferenc megérintettje, aki tele lelkesedéssel mindenre készen áll, csak hogy bennem is valami olyan történjen, mint Ferencben, aki nagyon, maradék nélkül szerette az urat. Öreg este lett, mire az esti imára betértem a San Damiano Clarissa kolostorba, ahol egykor minden elkezdődött. Szemben a lenyugvó nappal indulok a kocsihoz, amikor futva utolér egy fiatal ferences atya. Látja, hogy indulnék, és látja a papi ingem, így is szólít: Pádre, tudná-e nekünk segíteni? Édesapám rosszul lett, taxit hívtunk, de nincs szabad autó, a mentősök is foglaltak. El tudná-e vinni bennünket a Santa Chiarához? Ott van orvos. A kezemre nézek, és mondom is a ferences testvéremnek. Nemrég érintettem Ferenc testét, így mondtam: Corpodi Francesco. Vajon tehetek-e másként, mint hogy azonnal induljunk? Beültetjük hátulra a sápat és erőtlen papát, és fölkaptatunk a San Damiano völgyéből a Santa Chiarához, kisegítem őket a kocsiból, ők pedig azt köszönik, hogy a bajból segítem ki őket. Megöleljük egymást, mondom, hogy magyar jezsuita vagyok, mire újrázunk egyet. Úgy vágytam erre a szolgálatra, hogy a nagy lelki találkozás valahogy meg is testesüljön bennem. Aztán egyedül maradok, de immár megtelt szívvel, mert a fölkent kezem, lám, segíthetett a rászorulónak, és éppen ez hiányzott nekem. Nem, semmi egyéb nem kellett, sőt, csak az az egy hiányzott, hogy mindezt megoszthassam valakivel. Ő pedig küldött hozzám rászorulókat, de előtte fölszerelt engem. Mielőtt visszaindultam volna Rómába, még betértem az angyalos boldogasszony bazilikába, és bejutam egy fohászra a kicsi porciunkul a kápolnába. Nem csoda, hogy úgy szerette Francesco ezt a helyet, hogy innét akart hazamenni. Ott van mögötte a Transitus kápolna, ahol utolsó óráján egykor a Poverello azt kérte, hogy tegyék le mezítelenül a földre, mert a testvérek szabottak, megparancsolta, hogy ők is értsék. Oda akar kerülni a humuszra, amit annyira szeretett, de még inkább az abból eredő lelkületet, a humuszig hajló alázatot kereste, amit a latin szó gyönyörűen magában is hordoz, humilitas. Hadd idézzem fel, éppen itt, a Transitus a helyén utoljára hallott naphimusza zárósorát, ahogy megírta, az akkori köznyelv olasz dialektusba forduló latinján: Laudate et benedictitemi, signore, et ringraziate et serviateli cum grande humilitate. Dicsérjétek az urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Vértesaljai László napújjegyzetét hallották az Assisi Szent Ferenc bazilikában tett múlt vasárnapi zarándokútjáról. a Vatikán Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a nagybőti időben vagyunk. Hitünk szerint ez az időszak a bánat, az elcsendesedés ideje, amikor megpróbáljuk lelkünket felkészíteni a húsvét örömére. Mindezt úgy, hogy közben átéljük, felfogjuk az áldozat jelentőségét, a mérhetetlen kegyelem kiáradását. Nehéz tudatosítani mindezt a mai világban, hiszen annyi tényező szól az elcsendesedés ellen. Saját magunk is ki vagyunk téve meg annyi kísértésnek, ha csak egy kicsit önfelmentésnek, mely oda vezet, hogy az egész készületünk kiüresedik és értelmetlenné válik. Hogyan tudjuk megteremteni a belső fegyelmet? Van erre sok módszer, leírás, követhető gyakorlat, mindenkinek más és más áll testhez. Van, aki a régi korok nagy szentjeinek útmutatását érzi közel, és van, aki egy újabb módszert követ. A legfontosabb, hogy erős szándék induljon bennünk, legyen meg az őszinte akarat arra, hogy ez az időszak más legyen, mint az évközi életünk. Keressünk és találjunk is olyan olvasmányokat, imádságokat, csendes perceket, amik ezt erősítik. A közösségek számos lehetőséget kínálnak. Egy keresztúti imádság, egy elmélkedés olvasása fontos lépés lehet. A sokat szidott mai kor, sokat szídott technikai kavalkádja is használható erre. A világhálón, a közösségi médiában sok olyan olvasni, hallgatni vagy nézni való van, ami közel hozza hozzánk mindezt, és segíti az elmélyülést. Kedves hallgató! Közben a több mint 4 éve zajló szörnyű és véres testvérháború nem csillapodik. Kevés remény látszik a közeli békére, vagy legalább a fegyvernyugvásra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőti üzenetében kiemelten foglalkozik ezzel a témával. A főpásztorok levele plasztikusan leírja a háború borzalmát, a szenvedések sorát, és arra buzdít, hogy ki erejéhez mérten támogassa a rászorulókat, segítse az áldozatok családjait, a menekülteket. Mivel közeleg az országgyűlési választás, ezt a témát is igen hamar felkapta a sajtó. De ne tévedjünk, a legtöbben nem üdvözölték a segítő szándékot, a felhívást, hanem propagandát kiáltottak, mondván ez a kormány narratívája. Régóta bevett gyakorlat, hogy a baloldali, liberális sajtó unosuntalan igyekszik összemosni az egyházat és a politikát. Teszik ezt azért, mert a regnáló kormány kiáll a kereszténység mellett, és tettekkel, támogatással is bizonyítja, hogy valóban fontos ez. Templomok, iskolák építése, felújítása, a számtalan segélyprogram inkább olaj a tűzre ilyen szempontból. A liberálisok zászlajára tűzött szlogen, miszerint mindenki szabadon cselekedhet, áradjon szabadon a gondolat, mindenki kövesse bátran az értékrendjét, nos, ez ilyenkor nem érvényesül. Számomra meglepő módon néhány keresztény testvérem is beállt ebbe a kórusba, élesen támadva a püspökkari megnyilatkozást. Nem tudok másra gondolni, mint hogy náluk a keresztény gondolkodást beelőzte a politika, az új remény, hogy a remélt változás után jobban tudnak érvényesülni. Erősödik a csatazaj. A választási kampány őrült hangoskodásba csap át. Az emberek örre mennek egymással, csak hogy be tudják bizonyítani, nekik van igazuk. És a legtöbb közösségben ez éket ver ember és ember közé. Meggyőződésem, hogy fontos az embernek felelősen állást foglalni a közélet ügyeiben. Ez különbözteti meg az emberi társadalmat a teremtett világ másfajta csoportjaitól. Kötelességünk véleményt alkotni a mindennapjainkat érintő eseményekről. Mondhatnám, nekem könnyű dolgom van, meglehetősen szilárd értékrend ívódott belém, köszönhetően családomnak, barátaimnak és annak a közösségnek, amelyben élek. Pontosan tudom, hogy hová fogom tenni azt a bizonyos X-et, ahogy divatos kifejezéssel mondják, a szavazó fülke magányában. Nem lesz nehéz, 4 éve, 8 éve, és még sorolhatnám a megelőző választásokat, mindig ugyanaz az erő kapott bizalmat tőlem, és számos emberi és más hiba dacára továbbra is kitartok mellette. Ezzel együtt tudom, hiszem és vallom, Jézus Krisztus, az élő Isten fia, azért vállalta a kínszenvedést, a kereszthalált, hogy megváltson bennünket, hogy eltörölje bűneinket. Minden egyes embert, nem csak az egyik vagy másik párt, vagy közösség tagjait.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Évfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Kovácsné Lukács Krisztina óvodapedagógus, alapozófejlesztő, képességfejlesztő Lóháton a vendégünk, akivel a lovas terápiáról beszélgetünk, az adás szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Női műsorunkban ezúttal kivételesen nem csak nőket érintő témáról lesz szó. Összeállításunkban folytatjuk tovább beszélgetésünket olyan ismert vagy kevésbé ismert magyar történelmi személyekről, férfiakról, akiket boldogokként, szentekként tisztelünk, és akik mögött erős példaképek, édesanyák álltak. Farkas Erzsébet beszélgető társa Tircsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgató lesz. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Krisztus kereszt az erdőn címmel Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsora. A mai műsorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Ajak település templomi feszületének és a Szeretett Láng csoport Mária Dombor művének történetét ismerhetik meg. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban az ekcémáról beszélget dr. Horváth Ádám gyógyszerésszel, a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi karának egyetemi adjunktusával Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Jézus arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. Olvasom a Máté evangéliumban. Hogy az áldozat és az öröm egységet képez, hogy az adakozásban gazdagodunk, hogy a lemondásban lehetünk csak igazán naggyá, ez olyan igazság, amely megtapasztalható, de nem bizonyítható. Ennek a be nem bizonyítható emberi sajátosságnak a figyelmen kívül hagyása lényünk legnagyobb kísértése. Csak az élet végéig sikerrel legyőzött kísértés adja meg a tapasztalatot, és vele együtt a belátást is hozzá. Aki magát naggyá teszi, azt megalázzák. Aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Babics Mihály írta: kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró, fúró, szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni, ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Istenem, Atyám, nem azért engeded meg a szenvedést, hogy kínozzál bennünket. Eszköz és út ez, hogy hozzád vezessen. Tudom, hogy nem szereted a szenvedést, de örülsz annak, aki szenvedését bátran viseli. A keresztet úgy hordozza, mint fiad, és így mindig közelebb jut hozzád.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél Atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.